dicsőségünk és a mi lelkünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, kezdjük el Isten tiszteletünket a 151. számú énekünk eléneklésével. Uram Isten, siess minket megsegíteni! Neked, Urunk Istenünk, hogy most is nagy sokaság van körülötted. Nem csak akiket itt látunk magunk körül, hanem az egész föld kerekségéről. Sok-sok ember vágyakozik utánad, és köszönjük néked, Urunk, hogy mi is vágyakoztatunk utánad. Mert megéreztünk már valamit abból, hogy mit jelent veled együtt lenni, mit jelent a te ígédet hallgatni, mit jelent tégedet megérinteni, általad meggyógyulni, megvigasztalódni. Megéreztünk már valamit mi is, Urunk, abból az isteni erőből, ami belőled származik, azokba, akik veled kapcsolatban vannak, és ezért vágyunk utána, ezért szeretünk téged. Ezért szeretnénk, Urunk, most is úgy együtt lenni te veled, hogy nem csak szorongatnánk téged, de a hitünkkel és a lelkünkkel megérinteni. Mert tudunk, erre van még szükségünk, hogy hozzád érjen a lelkünk. Most ebben az imád legyünk. Hadd érezzük meg, hogy a szolgálat, a szükségünk, valamint, a szükségünk, 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 ezzel emelkedve, ezzel úgy is megtenünk, és mindennek életünknek a feladatokat, ezért kérdezünk, hogy meg tiszteletet adunk minket, kísérjünk meg a szükséget, kísérjünk próbálunk a szükséget, mert úgy érzületünk, hogy ennyi. Köszönjük, hogy a lelkednek több való kálkodásra. Jézus, a nagy olyan szó is van ezen a mostan megolvasott igében, ami törökségbe aktuálisztá tett ma számunkra ennek az igényeket. Az egyik szó ez, hogy elfáradnak. A másik szó pedig az, hogy megújulnak. Tehát a fáradtság meg az erő problémája az, ami ebben az igényben előttünk áll. Íme így kérdődik az íge, hallottátok, hogy elfáradnak az ifjak is, és meglankadnak, megszántorodnak a legkülönbözőbb is. Az hiszem olyan jelenség ez, amit egyáltalán nem is kellene magyarázni. Hiszen mindnyájan nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent. Orvosok, pszichiáterek, lelki gondozók nem is hallanak többször panasz, több olyan panasz, a hozzájuk forduló kártyénkeiktől nincsen az, hogy elfáradtak, vagy az, hogy megfáradtak. Az mondja, hogy neki tesszére, hogy egyszer minden telefonosítóktól valaki. Nagyon öreg és férfi hang volt a túlsó oldalon, aki ebből, és azt mondja, hogy kérem, egy testileg, lelkileg megfáradt ember. Szeretem ezért, hogy megállom az időt, hogy mikor jöjjön el hozzá. A megbeszélt időben én láttam, én elvileg fölkészültem egy nagyon öreg embernek, egy megfáradt öreg embernek a fogadására. Aztán kopogtattak, ült az ajtó, és belépett egy 36 év körül erőteljes fiatal ember. A modern embernek a tűzés. A legáltalánosabb életérzés van ebben a világban. A fáj, a technikus, a lelki fáj. Vagy például milyen általános jelenség, az szinte naponként ismétlődő jelenség, hogy mondjuk tegnap még beszéltél valakivel. Semmi baja nem volt. Mosolyogott, kedves volt, terveiről beszélt, mint mindig. A következő napon pedig megdöbbenve hallottad esetleg, hogy a tegnapi beszélgetés után alig pár órával az illető hirtelen rosszul lett, és mire kihívták a mentőket, vagy megérkezett az orvos, már csak a beállott halál tudta konstatálni. Mi történt vele? Megfáradt a szíved. Túl dolgozta magát, vagy agyon dolgozta magát, mondták a hozzátartozói. Talán ő maga se tudta, hogy mennyire halálra fáradt a szó legszorosabb értelmében. De nem csak a munka tudja így elfárasztani az embert halálosan kimeríteni, hanem maga az élet is nagyon sokszor elfáraszt. Az a rengeteg csalódás, amin egy hosszú életen keresztül, vagy évtizedeken keresztül átmegy valaki, az megfáradt. Vagy talán nagyon sokat várt az élettől, vagy talán nem is túl sokat, de mégis várt valamit az élettől. És sohasem azt kapta meg, amit kellett, amit szeretett volna, és ebbe fáradt el a lelke. És aztán lassan úgy elkopik az ember, mint ahogyan elkopik az órának a szerkezete, és egyszer lejár. Testvérek, soha nem felejtem el, édesapám mondogatta azt még gyermekkorunkban, otthon Kecskeméten, hogy az ő nagyanyja, amikor késő fénységében ágyban feküdt már, nem volt neki semmi betegsége, csak az öregségtől, a gyengeségtől ágyban feküdt, és amikor a szerettei körülvették, és kedvesen biztatgatták, hogy egyék egy kicsit, majd attól új erőre kap, bízzék csak, és meglátja, hogy majd jobb lesz megint, jóra fordul minden, akkor az öreg asszony így hárította el szeretteinek a kedveskedését. Hagyjatok meghalni! Nagyon el vagyok fáradt. Én emlékszem arra, hogy mint kisgyermek sehogy sem tudtam megérteni ezt a kijelentést. És mód fölött csodálkoztam azon, hogy hogyan lehet valaki annyira elfáradva, hogy már élni sem akar, hogy szeretne meghalni. Azóta azután többször is találkoztam ezzel a jelenséggel, és most már tudom, hogy lehet. Lehet így elfáradni. Lehet belefáradni az életbe. Mert az élet nem csak ajándék, és nem csak feladat, hanem az élet néha teher. Néha elviselhetetlen teherként tud ránehezedni az emberre. Maga az élet. Nem kisebb egyéniség, mint Pál apostol is. Érzed ehhez hasonlót, amikor egy igazán mozgalmas és nagyszerű élet estéjén, alkonyán így írt a filippi belieknek, kívánok elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb. Igaz ugyan, hogy hozzátette, de e testben megmaradnom, ti érettetek pedig szükségesen. De minden esetre ő is érezte azt, hogy az élet a maga súlyával úgy reál nehezedik az emberre, hogy kíván elköltözni ebből a földi életből. Mert nem csak a bűn az, ami megfárasztja az embert, hanem a becsületes élet is megfárasztja az embert. Abba is bele lehet fáradni. A bűn ellen való küzdelemben. Tehát amikor az ember az önmagában tapasztalt és maga körül látott lehúzó és szétzilláló erők ellen küzd, ez a küzdelem is elfárasztja az embert. Hányszor előfordul az, hogy az ember azt gondolja már, hogy valami régi bűnétől végre megszabadult. Ezzel már legalább nem lesz neki többé gondja. És akkor egyszerre ugyanaz a régi bűn megint fölüti a fejét váratlanul, és újult erővel kísért, és a harcos már belefáradt a küzdelembe. Igen, testvérek, a hit harcába is bele lehet fáradni. És talán ez a legveszedelmesebb fáradtság. A hitben való megfáradás. Azt hiszem, nagyon sok hívő ember ismeri ezt a jelenséget a saját hívő életében. Ez történt a hitnek egy nagyszerű harcosával is, Illés prófétával. Ezzel a rettenthetetlen Isten emberével, hogy annyira belekeseredett már a hiába valónak látszó küzdelembe, az Úr ügyéért való harcba, hogy már az élettől is elment neki a kedve. Lefeküdt egy fenyőfa alá, ahogyan olvasuk a leírásban, és csak ennyi volt az imádsága. Elég, Uram, most vedd el az én lelkemet! Tehát még egy ilyen nagyszerű emberrel is előfordul az, hogy szinte az ideg összeomlásig kiborul magából, és olyat mond, ami egyáltalán nem méltó hozzá, hogy elegem van, Uram, nekem ebből a nyomorult életből, én nem akarok tovább élni, meg elegem van a szolgálatból, bocsáss el engem a szolgálatból, és vesd véget az én egész életemnek. De hát nagyon általános és nagyon gyakori jelenség az, amit az ígében így olvastam, hogy elfáradnak az ifjak is, és meglankadnak, és megtántorodnak a legkülönbek is. Hát még, hogyha valaki nem is ifjú már, és ha valaki nem is a legkülönbb, az, hogy megfárad, és az, hogy el tud lankadni. Nos, kedves testvérek, ezért van olyan mérhetetlenül nagy szükségünk az erő. A fölhasznált erőnek az utánpótlására, mindig új és új erővel való megtöltekezésre. Maga az élet is nagyon sok erőt igényel. Hát még a keresztény élet, az pedig egyenesen ember fölötti erőt igényel. A Krisztusi élet, a Krisztus követő élet, az egyenesen ember fölötti erőt igényel. Az életnek a legfőbb kérdése tulajdonképpen nem az, hogy milyen terhek nehezednek rá valakivel, hogy milyen feladatokat kell valakinek megoldani, mert terhek meg feladatok mindig voltak és mindig vannak és mindig lesznek. Hanem sokkal inkább a terhekhez és a feladatokhoz szükséges erőnek a problémája. Ez az életnek a legnagyobb kérdése. Mert hogyha erő van, akkor a feladatok és a terhek problémája is egyaránt megoldódik. Ha erő van, akkor van élet. És hogyha elfogy az erő, akkor elfogy az élet is. A mindennapi élet során sokféle erőt kell kifejtenünk mindnyájunknak, és hogy ezt megtehessük, mindig új erővel kell feltöltekeznünk, és ezért olyan nagyszerű ígéret az, ami ebben az ígében van, hogy erőt ad a megfáradottnak. Az erőtelen erejét megsokasítja, és akik az Úrban bíznak, azoknak az erejük megújul. De hogy megérthessük azt, hogy miféle erőről van itten szó, testvérek, előbb gondoljuk végig azt, hogy tulajdonképpen többféle erő is működik a mi életünkben. Hát mindenek előtt természetesen a testi erő, a fizikai erő, ami hát roppant fontos egy embernek az életében, hogy fizikálisan is erőben legyen. Az emberi test olyan forma szerkezet, mint egy kazán, amelyik hőt termel, és a hő következtében energiát fejt ki, testi, fizikai energiát fejt ki. Hűtő anyaga is van ennek a kazánnak, az étel, meg az ital, meg a rendszeres pihenés, és ha valaki nehéz testi, vagy nehéz szellemi munkát végez, és hogyha egyáltalán valaki munkás életet él, akkor többet kell táplálkoznia, jobban kell táplálni a testét, és gondoskodnia kell arról, hogy rendszeres pihenés által regenerálódjék által mindig újra és újra az erő tartaléka. Nagy dolog, testvérek, a testi erővel való gazdálkodni tudás. És az a modern ember, az a mai ember, aki túlhajszolja önmagát, az tulajdonképpen nem is veszi észre, nem is gondol arra, hogy lassú öngyilkosságot követ el. A gyilkosság pedig akkor is bűn, hogyha jóhiszemű túlbuzgóságból önmagán hajtja végre valaki. Sokszor eszembe jut ezzel kapcsolatosan Jézusnak ez a mondása, hogy jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Akkor mondott ezt, amikor az ő tanítványai is elfáradtak, ott a Getsemáné kertben. Lelkileg, testileg elfáradtak, és elaludtak, miközben az ő mesterük kínlódott. Jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. És hiába van akkor a léleknek a készsége, hogyha a test erőtelen, ezért minden olyan művelet, ami a test elerőtelenedését fokozza, az tulajdonképpen visszaélés az élettel szemben. Az egész élettel szemben. És ne várjon az Istentől testi megerősödést és testi megújulást az, aki maga pazarolja el ezt a ajándékát, ezt az energiáját. Aki rabló gazdálkodást űz a saját testi erejével, annak nem szól ez az ígéret, ha megfárad, hogy erőt ad a megfáradottnak és az erőtelen erejét megsokasítja. Annak ez nem szól. Mert az a testi erő, testvérek, egyébként is egy nagyon erősen magától is, természettől fogva is fogyó készlet. Vigyázz rá, ápold, őrizd, fejleszd, mert felelős vagy érette. Ezzel is el kell számolni egyszer. Ez is talentum, a testi erő. De nem csak testi erő működik bennünk, hanem így, hogy mondjam, szellemi erő is. Az ember olyan különös valaki, hogy nem csak az étel és az ital táplálják, hanem szellemi hatások is táplálják az embert. Például gondoljátok el, hogy milyen erő tud lenni egy embernek az életében egy eszme, amit igazán vall és igazán magáénak érez, és amiért lelkesedni tud, amiért áldozni tud. Akkor tudjuk, hogy micsoda óriási erőt jelent ez, amikor nincs ilyen eszme. Amikor megüresedett valakinek a lelke egészen. Amikor nincsenek ideálja. Nincsenek neki eszményei, amiket meg akar valósítani ebben az életben. Hogy milyen erőtelenné válik egy ilyen ember. Vagy hallatlan nagy erő lehet egy gondolat, például a kötelesség tudatnak a gondolata. Hányszor előfordul, hogy özvegyen maradt asszony a rengeteg gondja között abból a tudatból merít erőt magának, hogy föl kell nevelnie az árván maradt gyerekeit.
Sokszor a természetes szülői kötelességtudat olyan erőtényezővé válik egy-egy ilyen gyenge, magányos asszonynak az életében, ami sok mindenre képesíti, sok mindent kibír általa. Nélkülözést, fájdalmakat, a testi-lelki magára maradottság, sok kínos, kísértő gyötrelmi, megnőr, hőssé válik egy gondolat által. Lehet erőforrás valakinek az életében egy reménység. Ott él a szíve mélyén egy reménység, hogy valaminek még ebben a földi életben teljesülnie kell. Hadifogságot járt emberek mondják, hogy akiben kihalt az a reménység, hogy egyszer üt a szabadulásnak az órája, az nem is bírta ki a hadifogságot. Ott pusztult. Míg másokat pedig ez a reménység éltetett. Tehát működhetnek az embernek az életében ilyen szellemi erők, mint egy gondolat, egy kötelességtudat, egy eszme, egy vágy, egy reménység, aminek a segítségével nagyon sok mindenre képes az ember, képes tűrni, várni, harcolni, lemondani, kísértéssel szembeszállni, terhet viselni, élni, életben maradni. Aztán testvérek, még egyfajta erő van az embereknek az életében, és mindnyájunknak az életében, így hadd mondjam, hogy ördögi erők, sátáni erők. Szinte nem is tudjuk, hogy milyen sok, néha sokkal több ilyen sátáni erőhatás működik bennünk, meg körülöttünk, mint ahogyan gondolnánk. Csak néhány ilyen sátáni erőhatás, hadd említsek meg, például ott van a pénz szerelme. Láthattátok magatok is, hogy mire képes az ember által megtörni a legjobb barátságot, elárulni a legkedvesebbjét, kiforgatni a másikat mindenéből, aki modern regényeket, vagy mondjuk úgy, hogy igazi krimi regényeket olvasott, már azt tudja, hogy tudja lealjasítani az embert a pénznek a szerelmét. Vagy például ott van az iszákosságnak a démonát, az is köztudomású, hogy egy iszákos ember vállal minden fáradtságot, képes hazudni, képes lopni, hallatlan szellemi erőt képes kifejteni, hogy hozzájusson a szenvedélyének a kielégítéséhez. Az, hogy azután ugyanez az erő a teljes testi és lelki elerőtelenedésben hat vissza, ez már egy más kérdés. Éppen ebben van ennek az erőforrásnak a sátáni mi volta, az ördögi mi volta. Vagy például ott van a halálos gyűlölet, a bosszúvágy. Amikor valaki úgy érzi, hogy addig nem nyugszik, amíg meg nem torolja az önmagán vagy a családján esett sérelmet. Űzi, hajtja, lelkesíti egy gondolat, de ez a gondolat nem tiszta, hanem ez a gondolat ördögi és pokoli gondolat. Szörnyű erőt tud kölcsönözni az embernek. De ebben az erőben a pokolnak a hatalma feszül. Ez is erő, de rontó erő, bomlasztó erő, pusztító erő. Sátán a történelmi közelmúltban majdnem 10 millió ártatlan ember életének a kiirtásához vezetett ez az erő. Isten őrizzen meg tőle, téged is, meg a világot is. De testvérek, nem csak testi, nem csak szellemi, és nem csak ördögi erők működnek az embernek az életében, hanem mennyei erők is. Talán így mondhatnám, hogy de gondolk a szót, hogy az Isten lelkéből való erő, nem a magam lelkéből való erő, ezért mondhatom így, hogy lelki erő, és ebben az igében, amit felolvastam, erről van szó, erről a lelki, az Isten lelkéből való erőről van szó. És nem csak ebben az igében, hanem Isten nagyon sokszor beszél végig az egész Szentíráson arról, hogy az ő lelkének az erejét akarja átárasztani a vele kapcsolatban élő emberbe. Az ő benne hívő ember érdemes néhány ilyen ígét szinte igazán csak úgy találomra kiemelni a Bibliából. Például az egyik Zsoltár író így val, amikor Isten felé fordul, hogy én oltalmam várom erősséget. Az Isten, az ő oltalma vár erősséget. Aztán egy másik alkalommal a Zsoltár író azt mondja, boldog ember az, akinek te vagy az erősség. Majd megint így könyörög, mikor kiáltottam, meghallgattál, felbátorítottál, és lelkemben erő támadt. Képzeljétek el, lelkemben erő támadt. A kiáltás, az Istenhez való kiáltásra. És ha valakinek a lelkében már erő támadt, akkor már nincs semmi baj, még ha egyébként nyakig van is mindenféle más egyéb bajban. Tehát akkor már van erő hozzá. És azt ugye tudjátok, testvérek, hogy a hívő ember mindig számíthat. Mindig számíthat egy ember fölötti erőre. Számíthattok egy ember fölötti erőre. Olyan erőre, amit az Isten ad. Az Isten lelkének a mennyei erejére. És azt is tudjuk mindnyájan, hogy leghatalmasabban Isten ezt az erőt Jézus. Hogy a szószoros értelmében, aki megérintette Jézust, úgy érezte, mintha valami elektromosság árat volna át belé, mintha valami feszültséghez nyúlt volna hozzá, és átcsapott Jézusból ő belé valami gyógyító szikra, valami különleges erőhatás. Erről van különben Pál apostol is, amikor azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Mindenre. Mint hogyha azt mondaná Pál apostol ezzel, én tudom, hogy az Isten bölcsessége nagyobb, mint minden problémám. És az Isten hatalma bennem nagyobb, mint az életemnek minden nehézsége. És az Isten szeretete körülöttem hatalmasabb, mint az emberi gonoszság összessége. És az Isten lelke fölül emel mindenféle szituáció. Erős vagyok az Úrban és az ő hatalmas erejében. És ez nem azt jelenti, hogy akkor most már nem fog fájni többé a csalódás, vagy valami veszteség. Ó, dehogy nem, fáj, nagyon fáj. De van hozzá erő. És ez nem azt jelenti, hogy most már akkor nem kell félnem a kísértéstől, és nem kell harcolnom a bűnnel szemben, de kell! Szinte azt mondhatnám, hogy még jobban kell. De nem vagyok egyedül hozzá. Valaki erős, adja az erőt. Nem azt jelenti ez, hogy most már semmi baj nem ér. Ó, dehogy nem érnek bajok, rengeteg mindenféle baj ér. De ezek a dolgok valahogy átértékelődnek. És ugyanazok a bajok, amelyek másokat letörnek, bennünket még magasabbra emelnek. Ezt jelenti ez az erő, amit az Úr ad. Ezért testvérek, hogyha mi emberséges életet akarunk élni, ha mi krisztusi életet akarunk élni, mert a keresztjén ugye azt jelenti, akkor nekünk erre az ember fölötti erőre van szükségünk. Hiába nyaraltál talán a Balatonon, vagy hiába tettél szép utazást a földközi tenger legszebb vidékein, vagy Svájcnak a hegyei között, enélkül az erő nélkül nem vagy kipihent ember. Enélkül az erő nélkül fáradtan és lankadtan kezdesz hozzá egy új munka esztendőhöz megint. Viszont akik az Úrban bíznak, azoknak pedig az erejük megújul, és szárnyra kelnek, mint a saskesejük, és futnak, és nem lankadnak meg, és járnak, és nem fáradnak el. Tehát ezért olyan fontos az a kérdés végül, hogy hogyan részesülhetünk hát ebben az erőben. Igénkben erre nézve is van utasítás, amikor azt mondja az igénk, hogy erőt ad a megfáradottnak. Tehát Isten adja ezt az erőt. Nem mi termeljük ki magunkból valamiféle lelki gyakorlatok által, mert az úgy nem megy. Hiába magyarázom magamnak, hogy én most erős vagyok. vagy hiába csinálok bármiféle más egyéb lelki gyakorlatot, magamból nem tudom kitermelni. Isten a forrása ennek az erőnek, és ő szívesen közli azzal, aki ővele kapcsolatban van. Így hadd mondjam, hogy aki az Istennel jóban van, zavartalan viszonyban van, tehát aki az Isten közelében él, és az Istennel való életközösségben jár, annak ad az Isten. És a megfáradottnak ad. Tehát aki nem nagyképűsködik, hanem nem rejtegeti a maga nyomorúságát, hanem őszintén és nyíltan bevallja, hogy Uram, megint elestem. És Uram, megint megürültem. És megint kimerültem, testileg, lelkileg. Ennek ad. Így van megírva. Erőt ad a megfáradottnak. És a másik ígéret pedig így szól, hogy akik az Úrban bíznak, azoknak az ereje megújul. Akik bíznak. Tehát nem elég hinni azt, hogy Isten képes erőt önteni belém, hanem bízni kell abba, hogy most én belém is akar önteni az Isten új erőt. Mert az Isten szívesen ad erőt annak, aki őt ele bizalommal kéri. Fogd szabán az Istent. És akkor majd egyszerre meg fogod tapasztalni, hogy igazzá és élővé válik az ígérete. Kapod. Talán egy igén keresztül, ami egyenesen neked szól, és úgy hat rád, mint egy lelki injekció, vagy talán egy elmélyült, csendes imádság közben, mert hisz az imádság éppen az a lelki mozdulat, amivel hozzáérünk Jézushoz, megérintjük Jézust, és az a csodálatos áramlás megindul belőle, mi belénk, de mindenképpen kapod. Jézus maga, ez az erő. Bizony, testvérek, hogyha emberségesen akarunk élni, ha élni akarunk, erre az erőre van szükségünk. Közeledj hát ő hozzá bátran is, azzal az alázattal, hogy igen, te vagy az a megfáradt ember. És akkor megtapasztalod, igaz az íge, erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megújítja, mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul. És szárnyra kelnek, mint a saskesejük, és futnak, és nem fáradnak el, és járnak, és nem lankadnak meg. Amen. 277. számú ének 4. versével közeledjünk a mi Urunkhoz alázattal. Gyenge vagyok, lankadoznak buzgóságon szárnyai, bármi híven vágyakoznak színed elé szállani. Ó, adj erőt, hogy míg élek, egyedül csak néked éljek. 277. számú éneknek a 4. verse. Köszönjük néked, Urunk, ezt a csodálatos ígéretet, ami már magában véve is meggazdagítja és megvidámítja a mi szívünket. De különösen azt köszönjük, Urunk, hogy ez az ígéret valósággá is válik abban a pillanatban, amint valaki mer ráhelyezkedni, és meri alkalmazni a maga életében. És mi ezt kérjük most, hogy adj nékünk arra is erőt, Urunk, hogy mi ezt az ígéretedet el tudjuk fogadni, és merjünk élni vele, és élni általa. Mert, Urunk, valóban mi vagyunk azok a testileg, lelkileg megfáradt modern emberek, és a hitben megfáradt, nyomorult harcosok, akiknek olyan nagyon-nagyon szükségünk van erre az erőre. Áldott légy, hogy te vagy ennek az erőnek a forrása, és így mindenkinek jut velünk. És így mindenki remélheti, hogy kap, mert hiszen te személyválogatás nélkül adtál. Hadd tárjuk ki magunkat előtted, Urunk, és kérünk, sugározz belénk ezt a csodálatos erőt. Hadd érintsünk meg a mi imádságunknak a karjával, és kérünk, árazd át belénk a te lelkednek az erejét. Te magad mondottad, Urunk Jézus, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok. Hát mi, Urunk, most itt vagyunk előtted, üresen, megfáradva, megszomorodva, és megsebesítve az életnek a küzdelmei közben, de várva a megújulást, és köszönjük neked ezt a megújító erőt. Köszönjük néked, hogy magadat adod az igén keresztül. Köszönjük néked, hogy ha innét elmegyünk, akkor se kell a te színed elől eltávoznunk, hogy te velünk jössz, és mi bárhol és bármely pillanatban újból megérinthetünk téged, hiszen, Urunk, mindig újból szükségünk van erre az erőre. Hadd, hogy ennek az erőnek a segítségével hadd járjuk a mi földi életünknek az útjait, végezhessük a feladatainkat, hordozhassuk a terheinket, harcolhassuk meg a küzdelmeinket, állhassunk ellene a kísértéseknek, és tehessünk bizonyságot szóban és életben telődnek ennek az erőnek a segítségével. Így áld meg, kérünk, Urunk, mindnyájunknak az életét kint a hétköznapoknak a világában, ahol olyan sokféle erőre van szükségünk, hogy megállhassunk és élhessünk. És ennek az erőnek a drága hatalma tartson meg bennünket, Urunk, a halálon keresztül, az örökké valóságban. Könyörgünk, áld meg ezt a világot, őrizzed meg, kérünk, a rontó, pusztító erőknek a nyomorúságaitól, szenvedéseitől, és az, hogy a te lelkednek a megbékéltető ereje áradhasson széllyel az egész földön. Könyörgünk, Urunk, enyhítsd a szenvedést, és áld meg a te népedet mindenütt az egész föld kerekségén, hogy lehessen hírnöke annak, hogy elkövetkezett, elközelített az Istennek az ország. Hallgass meg bennünket, édesatyánk Istenünk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.